Mi pedig Isten igényének hallgatására készülve a 372. dicséretünk első és második versét énekeljük el. A 372. dicséretünk első és második versét könyörögünk az Istennek szent lelkének. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, az az ige, melynek alapján ma szólni kívánok hozzátok, Isten szent lelke segítségül hívásával. Írva található Ézsaiás próféta könyvében, a 49. részben, az első 6 versben. Hallgassatok rám, ti szigetek, figyeljetek távoli nemzetek, már anyám méhében elhívott engem az Úr, születésemtől fogva emlékezetben tartja nevem. Éles kardá tette számat, keze ügyében tartott engem, hegyes nyillá tett, tegzébe dugott engem. Ezt mondta nekem, szolgám vagy Izrael, rajtad mutatom meg dicsőségemet. Én azonban ezt mondtam, hasztalan fáradoztam, semmiért, hiába pazaroltam erőmet. De az Úrnál van az én ügyem, és munkám jutalma Istennél. Most pedig ezt mondja az Úr, aki már anyám méhében szolgájának teremtett, hogy Jákobot hozzá térítsem, Izraelt hozzá gyűjtsem. Ilyen nagyra becsült engem az Úr, Istenemnél van az erőm. Ezt mondta, kevésnek tartom, hogy Jákob törzseinek helyreállításában és a megmentett Izrael visszatérítésében légy az én szolgám. A pogányok világosságává teszlek, hogy eljusson szabadításom a föld határáig. Eddig tart Isten írott igéje, foglaljanak helyet. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, amikor az Ószövetségben olyan igékkel találkozunk, amelyek mindig az Újszövetségre mutatnak, akkor úgy érezhetjük keresztényként, hogy valami mély, nagyon mély gyökere, nagyon mély alapja van annak az üzenetnek, ami a mai világunkban, a mai Magyarországon, a mai gyülekezetben is érvényes. Ez az ige, melyet felolvastam előttetek, egy olyan korszakban íródott, fogalmazódott meg, amely nem volt kimondottan békés korszak. Nem volt különösenben békés korszak egy népnek, egy nemzetnek, aki éppen fogságban volt. És ez a fogság nem csak lelki, fizikai értelemben volt fogság, hanem egyfajta lelki gyötrelemmel is küzdöttek azok, akik ott az új babiloni birodalomban nagyon messze, fizikailag távol a hazától éltek. Össze borultak, és együtt próbálták megkeresni az utat, a kivezető utat, de nem mindig találták. Ezért jöttek proféták, Istennek a küldöttei, akik nem csak azért, mert egy új technika segítségével örömhírt akartak hirdetni, hanem az Istentől kapott lelkiségben, az ő lelke által akarták bíztatni és bátorítani a népet. Az új babiloni fogság időszakában szólt a profécia a néphez tehát, és az otthontól távol, idegen földön élő gyülekezet több évtizede fogságban volt már, nagyon szerettek volna szabadulást kapni. Így van sokakkal, akik bizonyos, úgy mondjuk megkötözöttségekben, vagy szenvedélybetegségben szenvednek, és már szeretnének gyógyulni, de nem tudnak gyógyulni, meg vannak kötve, mintha a kezük, lábuk le lenne láncolva, és nem tudnak megújulni. És nagyon nehéz ilyenkor fölállni, nagyon nehéz ilyenkor Jézus Krisztust segítségül hívni és az Isten dicsérni. Akár a kalódó ifjúságmentő misszióba megyünk el, Rászkeresztúrra, ahol nagyon sok lelkes fiatal dolgozik, és próbálja a mentális állapot mellett azt a fajta lelki töltetet is tolmácsolni, továbbítani a beteg fiataloknak, vagy éppen már rehabilitáción lévő fiataloknak, amit ők is személyesen megkaptak. Ezért is volt még hiteles, amikor Újpest belső városból nagyon sok ifi tag, barátom úgy gondolta, hogy őt 20-22 éves korában elhívja az Isten, hogy menjen el Ráckeresztúra és dolgozzon azok között a fiatalok között, akik sajnos nagyon megkötözve élnek. De mondhatnánk más ilyen dolgot is, amely megkötözve tartja az embert, és szeretnének szabadulni, de ehhez a szabaduláshoz, ehhez az új kezdethez egy külső segítségre van szükség. Csak nem mindig tudunk elfogadni külső segítséget, mert először is kell fölismerni azt, hogy én szabadításra szorulok, mert bűnben vagyok, és utána oda kell fordulni az Istenhez, és azt mondani, hogy Uram, egyedül vagyok, segíts nekem, és a harmadik, hogy el kell tudni fogadni azt, hogyha valaki, mondjuk az Isten valakit oda szólít melléd, és el kell fogadni az ő vezetését, mert semmi más nem akar, csak segíteni, hogy szabad legyél. A szolga és a küldetése rendkívüli, ő maga Istennel különleges kapcsolatban van, mert nem fegyverrel, hanem igével szabadít meg, és ez a szolga, ez bármelyik próféta lehet az Ószövetségben, bárki. Az elmúlt héten hallottunk Illésről, majd többször majd visszautalok rá. Ő is egy olyan próféta volt, aki az Isten igéjével, mint karddal harcolt, mondta tovább a proféciát, de más prófétát is lehetne mondani, vagy azokat a vezetőket, akik a fogságból kiszabadították, kimenekítették a Izrael népét. Ott van Nehémiás, aki engedélyt kér arra, hogy az övéivel legyen, és az övéivel valami újat alkosson, hozzon létre, vagy Zerubábel, de ugyanúgy lehetne mondani Dávidot is, sok-sok ószövetségi prófétát, és természetesen új szövetségit is. De ez a szolga nekünk keresztényeknek nem feltétlenül egy fiktív személy, vagy egy ószövetségben lévő, meglévő személy, aki segített. Nagyon sok elmélet van, hogy ki is az Ebed Jahve, ki az Úrnak a szolgája, ki az Úr szolgája. És a keresztények rögtön rászokták vetíteni, hogy hát Jézus Krisztus az Úr szolgája. Jézus Krisztus az Úr szolgája, aki szabadítást tud adni. És erre majd szeretnék még kitérni, hogy ez mit jelenthet nekünk a hétköznapokban. Mit jelent az neked, hogy Jézus Krisztus a szabadítás? Mit jelent az, hogy Jézus Krisztus azt mondta, hogy én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, az Istenben hívőknek mindig készen kell állni arra, hogy elvégezzék a rábízott feladatokat. És nincs olyan hívő ember, akire az Isten nem bízott volna feladatot. Vannak olyanok a gyülekezetben is, meg talán a saját életedben is ezt látod, hogy igen, köszönöm szépen, tudom a feladatomat, rengeteg szolgálatom van, de most már elég volt. Milyen jó lenne, hogyha, Uram, másoknak is szólnál ott a szomszédba, mert talán nekik is kellene valamit tenni az Isten ügyéért. Nem csak töltekezni, nem csak feltölteni az akkumulátort, Most már nagyon hamar fel lehet tölteni, attól függ, milyen, most rájöttem, hogy milyen kábeled van. Mint az avatárban, oda tesszük a tárcsunkat a fához. Feltöltekezünk. De ez kevés. Hanem tudni kell neked felismerni, hogy mi a szolgálatod keresztényként. Mire hívott el téged az Isten? Mert aki csak töltekezni akar egy idő után, összesatnyul és egyedül marad. Mert a szolgálatban, az Istenért és az Istennel végzett szolgálatban találsz társakat. Nem csak embereket találsz, akik között szolgálhatsz, hanem társakat, akikkel együtt szolgálhatsz. És ez erősíti meg azokat a szolgálattevőket, akik mondjuk például szociális intézményben, vagy oktatási intézményben együtt dolgoznak. És ez, tudjátok mi ez a közös szolgálat? Úgy kezdődik, hogy leülnek és közösen tudnak imádkozni. Ez a szolgálattevőknek egy nagyon fontos mutatója az, hogy le tudunk ülni és töltekezni tudunk először az Istennel, az Isten szeretetével, és utána megyünk ki a betegekhez, hogyha a kórházban dolgozunk, vagy éppen a szociális intézményben rászorulókkal, vagy a gyerekekhez az osztályterembe. Éppen egy barátom mondta, szegedi lelkész, hogy tudod, nekem a legnagyobb kihívás mindig a 9-10. Osztályosok jelentik. Mielőtt bemegyek a terembe, mindig imádkozom, és így sokkal könnyebb. Már kezdenek el megszeretni. Hát nem könnyű ez a 9-10. Osztályos életkor, de csodálatos. Kedves testvéreim, Isten szolgálatra hívott el bennünket, ránk bíz bizonyos feladatokat, és eszembe jutott ennek az igének kapcsán egy pici igemagyarázatot hagy mondjak ehhez, hogy ahogy az ügyes íjász nyilai mindig kéznél vannak, elérhetők, a szükséges pillanatban egyszerűen csak hátra nyúl és előveszi. Éppen most a családi napnál mondta a Virág Szabolcs, aki az íjászatot szervezte nekünk, nagyon köszönjük ezúton is majd neki, hogy mondta, hogy hát melyik gyerek milyen fantasztikusan lő, a reformátusok egész jó céloznak. Kedves testvéreim, néha így hátra kell nyúlni, de ahhoz kézné kell lenni ennek a nyilvesszőnek. Elérhetőnek, szükséges pillanatban elérhetőnek kell lenni, és a nyilvesszőnek hegyesnek is kell lenni, nem lehet tompa a nyilvessző hegye, hogy könnyen és simán betaláljon abba a célba, ahová szánták. Szó szerint belefúródjanak a célba, így van szó szerint ebben a részben, belefúródjanak a célba, nem csak érintse. És ez, kedves testvéreim, azért mondja ezt itt Ézsaiás próféta ebben a részben, mert az Isten igéje is ilyen. Nagyon közel kell lennie ahhoz, aki szeretne vele élni, és tudni kell, hogy hová lősz, és tudni kell azt, hogy ez a nyilvessző hathat, és elér abba a célba, és elvégzi azt a munkáját, míg ha bizonyos szempontból romboló munka is, ahová szánták. Úgy olvassuk itt a 49. részben, éles kardá tette számat, keze ügyében tartott engem, hegyes nyillá tett, tegzébe dugott engem. Olyanok lehetünk az Istennel, akik valahogy vele életközösséget vállalnak, és nem csak ebben a fél órában vagy órában, amíg elhangzik a prédikáció, vagy itt vagy, vagy imádkozol, hanem az életed minden napján az élet közösséget vállalhatsz az Istennel, mert ő életközösséget vállal veled. És akkor fogod megtapasztalni igazán az Isten jelenlétét, az ő lelkének az erejét, hogyha minden nap epedsz ezért a kapcsolatért, mint a szarvas a hűs víz forrásra, úgy kívánkozzon a lelked minden nap az Isten iránt, az Isten után. És akkor ő megelégít bennünket, és megelégít téged. Kedves testvéreim, ahogy a zsidókhoz írt levélben olvassuk, aki meghallja az Isten igéjét, úgy olvassuk a zsidókhoz írt levélben, hogy ugyanúgy az Isten kardja és az Istennek a csodálatos fegyvere eljut a célba. Ugyanúgy a zsidókhoz írt levélben is beszélnek erről. De aki meghallja az Isten igéjét, az valahogy reagál rá, és amikor az Isten igéje téged megszólít, akkor neked erre választ kell adnod. Amikor az Isten igéjét meghallod, neked erre választ kell adnod. és nem mindig tudsz választ adni, és nagyon sokszor elkalandoznak a gondolataid. És a sok-sok feladat miatt, ahogy itt olvastam, úgy jársz, mint a tövisek közé esett mag, vagy úgy jársz, mint a sziklához esett mag. Mert egyszerűen lehet, hogy most a templomban megfog valami téged, de a következő fél órában vagy órában olyan gondolatokkal és olyan gondokkal kell szembenézned, amelyek miatt ez teljesen megszűnik, és valahogy eltűnik az életedből. De hogy maradhat meg ez a mag? Hogy lehet az, hogy te jó földbe hullott mag legyél? Hogy lehet az, hogy a hétköznapokban megéld az Isten igéjét és az Isten szeretetét? Hát ebből a elnézést kérek, de parfüm kereszténységből már nagyon sokat hallottunk, és évszázadokon keresztül nagyon sokat tudtunk, hogy a parfüm kereszténység az elillan pillanat alatt. Elillan. Jó, be vagyunk fújva, és akkor jön egy erős szél, és akkor már nem is lehet, vagy nem megázol, pláne. Mehet újra délután a parfüm. Egyszer megkérdezték, hogy én hányszor használok parfümöt. Hát amikor borotválkozom. Mert hogy délután is illatosok legyünk. Igen, legyen illatunk, persze. Az a Krisztus illata legyen velünk. Csak hogy ez nem magunktól van, hanem az a Krisztus illata, nem a te illatod, és nem a te, bocsánat, de szagod. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, a Szentlélek az egész életünkben működni akar, és arra bátorít, és arra hív, hogy bármi történjen az életünkben, ne adjuk föl azt a munkát és azt a szolgálatot, amire elhívott bennünket az Isten. Van egy nagyon érdekes példa, Gyökösi Endrének egy kis története, amit nagy vonalakban szeretnék elmondani. Egyszer egy öreg parasz bácsi még tartott a front a második világháborúban, ez az Alföldön van, és elkezdte szórni a magot, elkezdett vetni. És az egyik oldalon, a jobb oldalon voltak az oroszok, a bal oldalon voltak a németek. És ő pont a két állás között volt, mondhatjuk azt, hogy a fronton volt. És elkezdte szórni a magot. És akkor előjöttek néhányan parasztok, akik elbújtak a föld alá, meg katonák, és megkérdezték tőle, hogy hát bácsi, mit tetszik csinálni? Hát pont itt megy át a front, hát mindjárt jönnek a páncélosok, és eltüntetik az egészet. Az egészet. És szét fogják lőni ezt az egész földet. Mert egyszer az egyik jött ide, másszor a másik jött ide. Mint ahogy Székesfehérvárnál annak idején, Fehérvár csurgó mellett. Állandóan váltakoztak. És a bácsi azt mondta, hogy ők mit csinálnak, az oroszok, meg a németek, azt nem tudom. Az az ő dolguk. De nekem az a dolgom, hogy szórjam a magot. Nekem az a dolgom, hogy vessek. És majd az Isten megadja annak a gyümölcsét, ha akarja. De az már nem az én dolgom, hogy ez beérjen. Az én dolgom az, hogy vessek. Majd valamikor beérik, és eljön az aratás ideje. Mert vannak helyzetek, és a próféta életében is voltak helyzetek, mikor elvesztette azt a bizonyosságot, azt az elhivatást, kicsit a kereszténységében mondhatnánk azt a mai világunkban, hogy megrekedt a hitélete, elakadt, mint hogy Illésnek volt egy elakadása. És ebben az elakadásában volt valaki, aki táplálta, volt, aki mellé állt, és volt, aki utána új feladattal bízta meg. Ugyanaz történik itt is, mert nem áll meg ezzel az a történet, hanem tovább megy, mert azt mondja, hogy én azonban azt mondtam, hasztalan fáradoztam, semmiért, hiába pazaroltam erőmet, eddig tartott az egyik igerész. Hiába fáradozok, hiába pazarolom az erőmet az Isten országáért, hiába fáradozom a gyerekeimért, hiába imádkozom az unokákért, hiába dolgozom a hivatalban vagy a munkahelyen, mert állandóan többet akar a főnök, még egy bőrt le akarnak húzni rólam, mert tudják, hogy én lelkiismeretes vagyok, tudják, hogy én sokat tudok dolgozni, itt vagyok reggeltől estig, és belefáradtam, talán egy picit belefáradtam. Mégis ki tudja mondani azt itt Ézsaiás, de az Isten van, az Istennél van, az Úrnál van az én ügyem. Itt van egy de az Istennél van az én ügyem. Mert az én ügyem az nem csak az enyém, hanem az én ügyem, mint Isten szolgája, mindig az Istennek az ügye. És egy gyülekezetnek mindig az Isten ügyére kell figyelni, és az Istentől elvárni, és kérni azt, hogy mit akar, és merre akarja vezetni egy gyülekezetnek az életét, de mondhatom azt, a magyar kereszténységünk életét. Mindig az Istennél van az én ügyem, nem hatalommal, nem erővel, hanem az én lelkemmel, mert az Isten az, aki véghez viszi az ő akaratát, ha akarja, az ő lelke által. Nem fegyverrel, nem politikai gondolatokkal, különböző jegyzékekkel, hanem az Isten az, aki mindenkinek és minden fölött az Ura. Őtől jön a jó és a rossz, és a mi dolgunk, hogy vessük el azt a magot, ami ránk bizatott. Hogy legyünk olyanok, mint ez a bácsi. Mindegy, hogy jönnek a frontok, a bal, meg a jobb, meg a mindenféle, a mi dolgunk az, hogy vessünk. Kedves testvéreim, azonban nem csak Izraelnek szól ez a történet. Bizonyos szövegekben nincs is benne ez a szó, hogy Izrael. Hanem ez a pogányoknak is szól. Már az Ószövetségben, ebben a részében megfogalmazódik az az evangélium, amit Jézus Krisztusban teljesedett be, hogy pogányok világosságává teszlek téged, hogy eljusson szabadításom a föld határáig. És Jézus Krisztus eljött, és pogányok világossága lett. Azoknak a világossága lett, akik egy picit megnyitották azt az ajtót. Azoknak a világosságává lett, akik az Isten eleve erre kiválasztott, hogy tanítványként és aztán egyházatyaként kövessék azt az utat, amit Jézus Krisztus járt előttük. Pogányok világosságává akar bennünket tenni az Isten. Pogányok világosságába akar tenni bennünket az Isten. De a fáradozó földműves nem mindig látja a munkája gyümölcsét. Ezért egyszer mondta nekem egy pedagógus, hogy tudod, a legrosszabb az, hogy nem látom általános iskola felső tagozatban, hogy ezzel a gyerekkel mi lesz, merre fog menni. De olyan jó érzés, amikor egy-egy diák az érettségi után, vagy az egyetemi felvételi után visszaír a tanárnak, és megköszön, hogy tanár úr vagy tanárnő, köszönöm a felkészítést. Mert úgy érzem, hogy célba értem, és ezt önnek is köszönhetem. Mert vannak ilyen példák is. Nem csak szídják a pedagógust, meg szídják az iskolát, hanem néha meg is köszönik, amit értük tettek. Pogányok világosságává akar tenni. Jézus mondja, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem ővé lesz az életnek világossága. Kívánom, hogy ebben a szolgálatban, ebben a feladatban erősítsen meg az Isten titeket. Erősítsen meg, és kérjük el naponta, hogy milyen szolgálatban merre akar bennünket vinni az Isten. Amen.